Szélcsend. Kultúra könnyedén.
Sziasztok ismét, ez itt még mindig a Szélcsend, az Erdély FM-en, én pedig Bugner Cidi vagyok. Március 13-a van, szerda, 12 óra és 12 perc, és hát a második óránkat rögtön egy beszélgetéssel indítjuk. Az Erdélyi Magyar Televízió és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség oktatási főosztálya 11. alkalommal emlékezik meg történelmünk egyik meghatározó mérföldkövéről. A Forradalom utca 48 című rendezvény felvétele március 15-én este 8 órától lesz látható az ETV műsorán. Ennek okán mai vendégem Bíró Sándor, a műsor szerkesztője. Szia, köszöntelek szeretettel!
Szia, Szidi, köszöntöm én is nagyon sok szeretettel a kedves hallgatókat.
Nos, hát a rendezvény célja a megemlékezés, ez kétségtelen, ami nagyon izgalmas, hogy mindez diákok közreműködésével történik. Mesélj egy picit nekünk a Forradalom utca 48 előzményeiről. Mi történt az előző évben, esetleg években?
Hát ugye 11. alkalommal van megszervezve a Forradalom utca. Az elején, amikor elindult, akkor inkább egy ilyen vetélkedő jellege volt, és a tavaly tértünk át egy... más formátumra tulajdonképpen, tehát nem vetélkedőnek nevezzük, hanem inkább egy kreatív műhelynek, egy kerekasztal beszélgetésnek, ahol a diákok azon túl, hogy megismerkednek a történelmi személyekkel és az ő életükkel tulajdonképpen, arra is lehetőségük van, ugye, hogy az egyetemista diákokkal együtt, az egyetemista diákok által tulajdonképpen kicsit betekintést nyerjenek a filmes szakmába is.
Milyen intézmények diákjai vettek részt idén?
Idén két egyetem diákjai vettek részt, ugyanaz a két egyetem, ugye, akik a tavaly is, meg előtte. Ők mindig nagyon szívesen segítenek nekünk ebben a projektben, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karáról a médiaszakos hallgatók, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem médiaszakos hallgatói segítettek a középiskolás diákoknak, akik idén a kolozsvári református kollégiumból volt egy háromfős csapat, ők jöttek el tulajdonképpen a felvételre, de hogy a stábjuk nekik is nagyobb volt, ahogy a többieknek is, még a Nagyváradi Ady Endre Liceum diákjai voltak a versenyben, hát ők vettek még részt a felvételen és a munkában, valamint a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium csapata.
Mikor volt az zajlott a felvétel, és hol?
A felvétel az most szombaton volt, március 9-én a felújított Kultúrpalota kistermében. Innen is szeretném megköszönni az intézménynek azt, hogy fogadott minket, és a rendelkezésünkre álltak. Gyönyörű a felújított Kultúrpalota, a kisterem is gyönyörű, és nagyon örültünk annak, hogy idén is ott meg tudtuk tartani a felvételt.
Tehát akkor már a tér is megadta a hangulatát az eseménynek.
Igen, és sokkal jobb volt, mint a tavaly. Ugye a tavaly még felújítás alatt volt, ugye az a szép üvegablak az előről le volt fóliázva, most már az is látszik, úgyhogy picivel másabb hangulata volt így a felvételnek, és a műsornak is picivel más hangulata lesz, mivel mégis fel van újítva a Kultúrpalota.
Idén egy pap, egy politikus és egy hadvezér személyét hozzátok közelebb a nézőkhöz a diákok segítségével. Miért?
Ugye az volt a koncepciónk eredetileg, hogy mivel 175 éves az 1849-es szabadságharc, most van a 175. évforduló, olyan személyeket próbáltunk kiemelni, akik munkájukkal, elhivatottságukkal küzdöttek azért, hogy a magyar emberek szabadok legyenek, de itt Erdélyben. Tehát igazából az erdélyi magyarságot megmozgató emberekre próbáltunk koncentrálni, ugye azért a pap, politikus és hadvezér, mert hogy ők tudtak a legnagyobb erővel hatni tulajdonképpen az emberekre. A hadvezérünk, aki bemutatásra kerül, az Bemapó. Gondolom őt nagyon kevés embernek kell bemutatni, tehát hogyha 1848. március 15-e, akkor Kossuth Lajos után és Petőfi után Bem József az első, aki eszünkbe jut. A politikusunk az gróf Mikó Imre volt, ugye őt Erdély Széchenyieként is emlegetik, valamint a kevésbé ismert személy az a lelkész volt, Bíró Sándor, ugye nagy a... Én is lelkész családból származom, de megnéztem, és sajnos nem felmenőm ez a lelkész, aki Rétyen volt református lelkész, és ugye ő is a Bibliát tulajdonképpen kardra váltotta, ahogy ő fogalmazott, és küzdött azért, hogy a az erdélyi emberek a szabadságukat megkapják, amit megérdemeltek.
Rövid kisfilmek készültek tehát egy megadott tulajdonképpen erdélyi vezéregyéniségről, ha lehet így nevezni. Megközelítve annak alakját, tevékenységét, szerepét, hatását. Nehéz volt kiválasztani ezeket a személyiségeket, vagy adta magát?
Az igazság az, hogy ahogy az elmúlt években is, most is segítségünkre voltak történészek, akiknek meg szeretném köszönni ezúttal is munkájukat. Tamási Zsolt történész, valamint Zakar Péter történész, akiknek óriási tudása van a 49-es szabadságharcról, 48-49-ről, ugyebár ők ezt is kutatták. Szóval tulajdonképpen az ő javaslatukra döntöttünk úgy, hogy ezt a három szemét kellene bemutatni. Ők voltak azok, akik javasolták őket, és mi meg megbíztunk a szakértelmükben.
Olvasom, hogy a csapatokra bíztátok, hogy milyen helyszínekre mennek el, milyen szakértőket vonnak be, és milyen audiovizuális technikákat alkalmaznak. Kaptak azért valamilyen támpontokat?
Támpontokat olyan szempontból kaptak, hogy mi elmondtuk nekik a legelején, tulajdonképpen a három csapat történelem tanárának, hogy mi mit is képzeltünk el, hogyan is épülne fel ez a műsor. Ezen kívül támpontokat tőlünk nagyon nem kaptak, tehát az volt a cél, hogy ők bemutassák azt az adott szemét, természetesen rájuk volt bízva, hogy melyik élet szakaszát mutatják be, hogyan történik meg ez a bemutatás, tehát kifejezetten történelmi jellegű film lesz, vagy akár dokumentumfilm szerű legyen. Itt igazából rájuk volt bízva, a csapatoknak viszont nagyon nagy segítséget nyújtottak az egyetemista diákok, akik ugyebár jobban átlátták azt, hogy mi valósítható meg ezekből a tervekből. Ugyanis a munkafolyamat úgy kezdődött el, hogy mi a diákoktól, a középiskolás diákoktól kértünk egy szinopszist, utána kértünk a szinopszis alapján egy forgatókönyvet, és akkor ugye elindult a munka. A szinopszis megírását azt a diákok végezték el maguk. Uh-huh. A forgatókönyv megírásában viszont ott már segítkeztek az egyetemista diákok is, hiszen ők látták ugye át ezt a munkafolyamatát, a konkrét munkafolyamatát a kisfilm megszületésének.
Ti kötöttétek össze őket, feltételezem, az egyetemistákat a középiskolásokkal.
Igen, tehát hogy volt egy ilyen egyességünk, mindenkit felhívtam, mindenkivel beszélgettem, és végül így született meg a döntés, tehát a Sapientia Erdély Magyar Tudományi Egyetem diákjai két csapattal dolgoztak, az Adi Endre Elméleti Liceum csapatával, valamint a Kolozsvári Református Kollégium csapatával és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjai pedig a Sepsiszentgyörgyi csapattal dolgoztak együtt.
Gondolom, hogy ők is több számban vagy többen voltak jelen, hiszen azért technikai részekre gondolunk, forgatásra, utómunkára gondolunk, tehát azért több egyetemista is részt kellett, hogy vegyen.
Igen, tehát ilyen szempontból nekünk annyi kikötésünk volt, ugye, hogy a felvételre az a három személy jöjjön el, aki tényleg ott volt a munkában, és aki teljes mértékben belelátott. Ez volt a kérésünk ugyanúgy a középiskolás diákoktól is, de hát azt is tulajdonképpen rájuk bíztuk, hogy mekkora stábbal dolgoznak, mert ugye innen nekünk elég nehéz lenne meghatározni, hogy akkor most kaptok 5 embert, és oldjátok meg. Tehát ilyen szempontból rájuk volt bízva, annak érdekében, hogy a filmek minél érdekesebbek legyenek. Úgyhogy igazából ez rengeteg embernek a munkája. A felvételbe kevesebb ember szerepel, de tudni kell tényleg azt, hogy ez egy komoly embertömeget mozgatott meg, ha lehet így mondani.
Minden középiskolás csapatnak volt egy mentora is. Kik voltak ők, és hogyan dolgoztak ők együtt?
A mentorok, ahogy az előző években is, egyértelműen az iskolák történelem tanárai voltak. A Kolozsvári Református Kollégium történelem tanára Hajdúcsi Árpád, a Nagyváradi Ady Endre Liceum történelem tanára Fazakas Gábor, és végül, de nem utolsó sorban, ugye a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium történelem tanára Pénzes Lóránt. Ők tulajdonképpen arra kellettek, vagy az volt az ő szerepük, hogy a diákokat valamilyen szempontból tartsák egy mederbe, hogy a munka haladjon, de a diákok elmondása alapján egy élmény volt a tanáraikkal dolgozni, tehát hogy azért ez egy rendhagyó történelem órának is nevezhető ez a folyamat, ami egy picit hosszabb történelem óra, de De a tanárok is a visszajelzések alapján nagyon élvezték a munkát a diákokkal, és nem csak a diákokkal, hanem az egyetemistákkal is, hiszen ők is részt vettek a forgatási napokon, ott voltak, úgyhogy ők is ilyen kis háttérszereplőként azért nagy mértékben benne voltak a munkába.
Ilyenkor gondolom komoly kutató munka előz meg egy-egy kis filmet, tehát azért ebben is szerepe lehetett a mentoroknak, hogy az ember nem mindig tudja, hogy melyik a megfelelő szakirodalom esetleg, hát amihez nyúlhat.
Hogyha most például csak Bíró Sándor Récsi református lelkésznek a példáját vesszük, tehát hogy na azért Gróf Mikó Imréről, Bem Józsefről, hogyha az ember beírja bármilyen keresőbe, akkor azért rengeteg találat kijön, és el tud igazodni valamilyen szempontból az információ között, de hát például Bíró Sándor alakjánál, akiről nagyon keveset tudtak, és nagyon keveset tudtak, ott biztos, hogy pénzes tanárúrnak nagy szerepe volt abban, hogy a bizonyos bibliográfiákat előkeressen, és a diákoknak elmondjon dolgokat, de hát természetesen Bem Józsefnél és Gróf Mikó Imrénél is biztos, hogy voltak olyan információk, amik fölött a diákok simán átsiklottak volna, és korájuk kellett szólni, hogy azért vannak dolgok, amiket igenis bele kell tenni abba a kisfilmbe azért, hogy visszaadja tényleg annak a személynek az életművét tulajdonképpen.
Te már láttad a kisfilmeket. Milyenek lettek egyébként? Mennyire mélyültek el egy-egy személyiség kutatásában?
Hát ugye a kisfilmekről azt kell tudni, hogy amikor elindult az idei forradalom utca 48, akkor volt egy ilyen kérésünk a tanárok irányába, hogy egy 6 percbe foglalják össze azt, amit el szeretnének mondani. Az egyik csapat csúszott kicsit túl az időn, de ezt megbocsájtottuk nekik. Pont a Székely Mikó kollégium, aki Bíró Sándornak az alakját mutatta be a kisfilmjébe. Ők egy 10 perces kisfilmet készítettek el. Nekem személy szerint az a véleményem, hogy a kisfilmek, ahogy a tavaly is idén is, nagyon jók lettek, tehát látszik benne az is, hogy tartalmilag ki van találva, fel van építve, és a technikai megoldások is ahhoz képest, hogy egyetemista diákok, középiskolás diákokkal dolgoztak együtt. Szerintem nagyon jók lettek, érdemes őket végignézni, úgyhogy én mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy kövessék a Forradalom utca 48-at március 15-én este 8 órától az Erdély TV-n, mert bizony azt mondtam én is, hogy Bem Józsefről annyi mindent tudok, de olyan információkat tudtam meg róla, érdekességeket, amelyek bizonyára felkeltik minden embernek az érdeklődését.
Azon gondolkodom, hogy ilyenkor hogyan történik, a diákok maguk is belebújtak egy-egy személyiség bőrébe, tehát ők is képernyőn vannak tulajdonképpen?
Igen, tehát van olyan kisfilm, amiben színészi munkával hozzák a néző elé egyes történelmi személyeknek az alakját, de viszont olyan kisfilm is van, ami nagyon okosan oldotta meg az egyik csapat, hogy tulajdonképpen egy híranyagot készítettek. Ennél többet nem szeretnék elárulni, vagy lehet még annyit elárulnék, hogy az egyik személyiségről az adott iskolában tartottak tulajdonképpen egy kiállítást, és ugye elment a stáb, és ezt a kiállítást járta végig a diákokkal, tehát hogy inkább egy ilyen híradós, tudósítós jellege van ennek a kisfilmnek, de van dokumentarista jellegű kisfilm is, tehát hogy, és van olyan kisfilm, amiben tulajdonképpen mindenből van egy pici. Úgyhogy ilyen szempontból ezért is nagyon érdekes, mert én is meglepődtem azokon a megoldásokon, amiket a diákok hoztak, mert én például biztos vagyok benne, hogy nem találhattam volna ki ilyen kreatívan, de hát lásd, valakinek sikerült.
Kaptak szabadságot és használhatták a kreativitásukat, tehát úgyhogy ennek az eredményeit láthatjuk majd pénteken. Dr. Zakar Péter professzor, a Szegedi Tudományegyetem rektor helyettese, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kutatója, valamint dr. Tamási Zsolt József történész is jelen volt az eseményen. Ők reflektáltak a kisfilmekben látottakra is, vagy hogyan járultak hozzá a történésekhez?
Ők természetesen reflektáltak a kisfilmekre, de az ő személyükkel mi azt szerettük volna elérni, hogy tulajdonképpen keretbe helyezzék az 1849-es történéseket, keretbe helyezzék a történelmi jellegét tulajdonképpen a műsornak, mert ugye az ő tudásukkal ez a keretbehelyezés sikerült is, és én azért tartottam ezt fontosnak, hogy a nézők is, amikor ugye megnézik ezt a műsort, azért valamennyire történelmi jellegű kérdésekre is kapjanak ők válaszokat, hiszen ezáltal lesz valahogy kerek a műsor, de igen, tehát azt úgy hiszem, elárulhatom, hogy A két történész is beszélgetett, Barabás Tivadarral, aki a műsorvezető, ugye keretbe helyezték a történetet, és utána akkor tulajdonképpen a csapatokat sorrendbe felvonultattuk. Esett szó ugye egy kicsit a folyamatokról, hogy hogyan készültek, az egyetemistát is bevontunk ugye ebbe a beszélgetésbe, ahol inkább tényleg arra fektettük a hangsúlyt, hogy milyen volt a folyamat, ami alatt megszületett a kisfilm, és akkor utána a történésszel, az adott történésszel minden csapat kicsit a történelmi kérdéseket is körbejárta a kisfilmekkel kapcsolatban, és ugye ők a történészek olyan szempontból is nagyon hasznosak voltak, és olyan szempontból is sokkal színesebbé tették a műsort, hogy azok a történelmi részek, amik esetleg kimaradtak a kisfilmekből, azokat ők felelevinítették nekünk.
Mindig nagyon érdekes kérdés a forradalom és szabadságharcról minden évben, amikor megemlékezünk, hogy tudunk-e újat mondani róla, hiszen ez valamennyire él az emlékezetünkben, és élnek az információk, és azért is tartom nagyon fontosnak, hogy most diákok közreműködésével készült ez a dolog, mert kapunk egy új megközelítést, egy új szempontot, egy új meglátást.
Igen, ez mindenképpen célunk is volt, és én azért szeretem nagyon ezt a formátumot, mert nem egy tipikusan történelmi verseny, ahol bejelentkezel, kapsz a tanárodtól, nem tudom, egy 100 oldalas vagy egy 200 oldalas könyvet könyvészetnek, és akkor azt mondják, hogy tessék, fiú, itt van ez a 200 oldal, olvasd el, és akkor 2 hét múlva elmegyünk a történelmi versenyre, kapsz egy lapot, kihúzol egy tételt, és megírod. Hanem tényleg valahogy úgy érzem, hogy ez alatt a folyamat alatt a diákok is közelebb kerülhettek azokhoz a személyekhez, akiket ők filmre vittek, és ezáltal bennük is jobban él ezután az ő képük, és úgy gondolom, hogy ugye március 15-e is egy olyan ünnep, ami tényleg sokan azt mondhatják rá, hogy egy lerágott csont. Mindig megemlékezünk, kokárda, beszélünk róla, stb. De biztos vagyok benne, hogy például azt az információt Bem Józsefről kevesen tudják, hogy amiután ugye a forradalmat leverték, ő elszökött, elmenekült Törökországba. Róla azt kell tudni, ugye, hogy egy lengyel származású hadvezér, aki nagyon keveset tudott magyarul, nagyon rosszul lovagolt, azt mondják, de a székelyek mindig megmentették, és ő is megmentette rengetegszer a székelyeket, de hogy visszatérjek az előző gondolatomhoz, ugye elment Törökországba, miután leverték a forradalmat, és Törökországba áttért a muszlim hitre. Lett neki több felesége is, ugyebár, és amiután meghalt, hazaküldték Lengyelországba, és ugye a lengyel katolikusok azt mondták, hogy már pedig itt egy muszlim hitű ember a katolikus lengyel földben nem nyugodhat, és ezért mai napig Bem Józsefnek a koporsója Lengyelországban emelvényre van téve. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ő a szülő hazájában nyugszik, de nem a lengyel katolikus földben. Uh-huh. És ugye itt volt Gróf Mikó Imrének is a személyisége, akiről nagyon sok kortárs, akit nagyon sok kortárs árulónak tartott. De hát ugye róla azt is tudni kell, hogy vasutakat épített, tehát a kultúrát épített Erdélyben, nem hiába nevezik őt ugye Erdély Széchenyiének. És akkor ott van a lelkipásztor alakja, aki szintén számomra nagyon érdekes volt, mert manapság azért már kevesen tudjuk azt elgondolni, hogy tényleg egy lelkész felmegy a szószékre, és prédikál arról, hogy szabadság, és lerakja a Bibliát, és karddal a kezébe tör ki. Uh-huh. Úgyhogy mindegyik személyiségben volt valami új, vagy teljesen új. És ezt a diákokon is láttam, hogy élvezettel merültek el a történelmi személyeknek, a személyiségeknek, életeknek a részleteibe. Uh-huh. És nem csak a középiskolás diákok, hanem az egyetemista diákok is, ugye, akik eredetileg csak a technikai részével kellett volna foglalkozzanak a kisfilmeknek, de hát őket is azért valamilyen szinten a történelmi személyiségek élete magával ragadta.
Már ebből, amit elmondasz, azt tudom következtetni, hogy mindig van új információ, ami kiderülhet, és a másik, ami megfogalmazódik bennem, az, hogy egy ilyen rendezvénynek célja az is, hogy a fiatalabb generációkat, a fiatalok által vonja be egy picit egy olyan megemlékezésre, amiről ugye sokan mondják, hogy lerágott csont.
Igen, mert ugye ez a formátum, ami a megszokott, és ami természetesen nagyon jó, mert lekeroljuk a tiszteletünket az őseink előtt, tehát elmegyünk, megkoszorozunk sírokat, eléneklünk dalokat, de úgy gondolom, hogy a mai fiatalságot lehet, hogy ezáltal sokkal jobban meg lehet ragadni.
Uh-huh.
Ebben a világban, amikor minden pörög, 3 másodperces figyelem van mindenre, nekik most volt tulajdonképpen 1,5-2 hónapjuk arra, hogy ezeknek a személyeknek az életébe kicsit belelássanak. Uh-huh. És én bízom abban, hogy ezáltal ők is egy picit nem úgy fognak hozzáállni ezentúl Mátyus 15-éhez, hogy jó, megyünk, elénekeljük a Kossuth Nótást, felrakjuk a kokárdát, és hazamegyünk, és többet nem beszélünk róla, hanem lehet, hogy tényleg majd eszükbe jut 2-3 év múlva is, hogy igen, mert akkor elmentünk a Forradalom utca 48-ra, és mennyi mindent tudtunk meg.
Hát ők is, és a korosztályuk is tulajdonképpen. Mesélj még nekem egy picit a szervezés részéről. Hogyan készültetek fel? Mekkora csapat dolgozott?
Hát elsősorban szeretném megköszönni ugyebár az RMDS oktatási főosztályának a támogatását, mert nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani ezt a projektet. A tévén belül hát sokan dolgoztunk rajta, tehát Szepesi előtt főszerkesztőm, Miklós Ildikó felelős szerkesztőm, a két történész is ugye nagyon sok mindenbe beleszólt, hozzászólt ugye szerkezetében a műsorhoz, Barabási Tivadar, és persze az operatőrök, azok az emberek, akik általában nem látszanak a felvételen, de én mindig azt mondom, hogy ha ők nem lennének, akkor végül is nem születhetne meg ez a dolog. Tehát Siklódi Csaba gyártásvezetőnk, a rendezőnk, a hangtechnikusunk, tényleg az operatőrök, akikből csak annyit látunk, hogy állnak a kamera mögött, de hogy az ő munkájuk, az ő szemük kell ahhoz, hogy ezek a műsorok igazán színesek legyenek, és ugye érdemesek legyenek arra, hogy valaki végignézze. Uh-huh. Én tulajdonképpen én voltam az a személy, akiről minden szál összefutott. Uh-huh. Tehát én telefonáltam, én írtam az e-maileket, én tartottam mindenkivel a kapcsolatot, vagyis próbáltam tartani igazából mindenkivel a kapcsolatot. Úgyhogy igen, egy komoly, és ugye a PR-os csapat is. Tehát, hogy igazából most mindenkit nem tudok felsorolni, és akit kihagyok, attól elnézést kérek, de szeretném tényleg mindenkinek megköszönni az odaadó munkáját, mert ez egy nagy formátum, és ha bár én is régebben, amikor így ültem a tévé előtt, és nézegettem a dolgokat, akkor arra gondoltam, hogy fú, hát ez biztos olyan egyszerű, és tényleg csak pörögnek az események, nincs semmi, baki, nincs semmi, de biza van baki, és ezeket a bakikat idén is, ahogy a tavaly is bravúrosan megoldottuk, és én már a teljes felvételt is láttam, ugyanis készen van, és azt tudom mondani, hogy ha nem is 100%-ban, mert 100%-ban sose vagyok megelégedve semmivel, de szép műsor lett, én úgy érzem, és nézze mindenki, mert nagyon jó mindenki lesz.
Pontosan ezt akartam megkérdezni, hogy hátra van-e még valami, de akkor azt mondod, hogy készen vagytok.
Hát készen vagyunk, na persze, de hát azért még itt a véglegesítések, meg a pici apró hibák kijavítása az még forog, de hamarosan fel tudjuk tenni a pontot az íre, és úgy érzem, hogy a jövőben még jobb lesz a Forradalom utca, mint idén, és bízok is benne.
Hát biztos, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor beszélgetünk róla, és az is biztos, hogy az 1848-49-es szabadságharc 175. évfordulója alkalmából izgalmas kisfilmekkel és tartalmas beszélgetésekkel készültetek. Nagyon köszönöm, hogy ma itt voltál, és beszámoltál nekem a részletekről.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és még egyszer üdvözlök minden kedves hallgatót, és hallgassátok az Erdély FM-et, mert nagyon jó zenék mennek rajta, és nagyon jó műsorok mennek rajta, úgyhogy mindenki hallgassa az Erdély FM-et.